Dávid rajzolni fog. Azt mondta, hogy van egy kívánsága, hogy miközben én prédikálok, ő szeretne rajzolni. A művészi ihlet megszállta, a múzsa megcsókolta. Dávid úgyis olyan művészi, nem? Elragadják az érzelmek. Nem túl racionális. Milyen nagyszerű srác, nem? Vagy nagyszerű fiatalember, Gyulánszky Dávid. Tényleg, nagyszerű fiatalember. Szolgálja az Urat itt a gyülekezetben, megismeri az Urat egyre jobban. Szolgál az Életfába fiatalokkal, fiataloknak. Ja, csak nagyon jó. És egy nagyszerű gyülekezetünk van. Egy nagyszerű gyülekezet. Minden percét szeretem. Jó, nem akarok hazudni. Vannak kihívások olykor, de igazából minden percét szeretem, mert látjuk Isten munkáját, szeretjük egymást, szeretjük az Úr munkáját, és szeretnénk erről is beszélni ma este. Szeretnék egy térképet rajzolni nektek. Paks-Szeged viszonylatban vicceltem. Szeretnék egy térképet rajzolni. Hányan szeretitek a földrajzot, topográfiát, vaktérképet? Oké, hogyha nem, ne aggódj. Ez olyan lesz, ami hasznos számunkra. És azért fogom rajzolni, mert szeretném, hogyha így ezekben a szimbólumokban, vagy képekben látnánk Isten munkáját az életünkben, és amit itt rajzolok, aki leghamarabb ki fogja találni, ez egy delta torkolat, köszönöm. Melyik a másik fajta egyébként? Tölcsér torkolat. Hé, a feleségem, wow. Miért nem beszélgetünk ilyen dolgokról otthon? Én nagyon szeretem a földrajzot. Ez egy delta torkolat. Esetleg bárki tudja, hogyha azt mondom, hogy ez a földközi tenger, és ez itt egy delta torkolat, a világ leghosszabb folyója. Nílus, köszönöm szépen. A krokodilokat is odarajzoljam? Oké, és aztán van itt, próbálok, ez nem olyan erőteljes, próbálok, ez is egy tenger, méghozzá ez a vörös tenger, ez a sínai félsziget, ez itt az ígéret földje, a galileai tó, ez a Jordán, és ez a holt tenger. Köszönöm szépen! És három szinterünk van ma este, és csak hallgass figyelmesen, nem földrajzozni fogunk, ne aggódj. Három, az életünknek a három szinteréről szeretnénk beszélni ma este. Az emberi élet három lehetséges szinteréről. Az egyik, az Egyiptom, ami jelképezi a világot, a világrendszert. A másik az a puszta, ahol Izrael fiai 40 éven keresztül a sínai félszigeten vándoroltak. Ezt hívjuk a pusztai vándorlásnak, ez egy 40 éves vándorlás. És a harmadik szintere, lehetséges szintere az emberi életnek, az az ígéretnek a földje, ami győzelemről szól, nem kihívások nélkül, de szellemi győzelmekről szól, növekedésről szól, hogy birtokba vesszük mindazt, amit már megkaptunk Istentől. Birtokba vesszük azt, amit Isten már nekünk adott egyre nagyobb mértékben, és ide a Jordán folyón keresztül lépünk be, ez a Jordán. Hogyha kitaláltátok, beszéltünk múlt héten Jerikóról, azelőtt Bételről, azelőtt Gilgáról, és most a Jordánról. És ez az emberi életnek a három lehetséges szintere, a világ, vagy ez azt jelenti, hogy ez arról beszél, hogy valaki nem tért még meg, nem újonnan született. És csak hallgass figyelmesen, az első része az tanítás, figyelj, imádkozunk, hogy tudjatok figyelni, vagy tudtok, úgy látom, hogy jól figyeltek. Figyelj, és Isten szólni fog a szívedhez. És lehet, hogy a ma este az inkább egy olyan lesz, mint hogyha betolnak egy műtőbe, ráteszik a zöld műtős lepedőt. Kértem egyébként a srácokat, hogy ezt műtőzöldre fessék ezt a részt, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, és elhatol a szívnek, elhatol az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolat, az indulatokat és a szívnek minden gondolatát, és ez jó. Jó egy Isten tiszteleten, jó a keresztény életünkben, mikor Isten betol minket a műtőbe, és műtétet végez rajtunk altatás nélkül. Altatás nélkül, és azt mondja a Biblia, hogy Isten megvág bennünket, de úgy szintén bekötöz bennünket. Megsebez, de meggyógyít. És különböző módon teszi ezt az életünkben, körülményeken, helyzeteken keresztül, de az egyik mód, ahogy ő teszi, nagyon is azt az ő igéjén keresztül. Egy kicsit ez olyan, mint a gyerekeinket, ahogy neveljük, hogy lehetséges, hogy nem kell még majánál elővennem a fakanalat, úgy értem, nem az lesz az első mozdulat, az lesz a valahanyadik mozdulat, a fakanalat oda teszem a mikrohullámú sütő mellé, már nem azért, mert felforrósítom, hanem csak azért, hogy lássa ott a fakanál, de az csak később. Az első az mindig szavakban, tanításban, nevelésben folyik, és Isten is ezt teszi, ahogy nevel bennünket, hogy szól hozzánk az ő igéjével, és az ő igéje kijavítja a szívünket. Helyre teszi, figyelj erre, helyre teszi a gondolatainkat. Egy műtétet végez el bennünk. Megmutat nekünk dolgokat, leleplezi a szívünknek a csalárdságát is. Ezt is teszi, leleplezi a szívünknek a csalárdságát. Azért, hogy megszabadítson bennünket a rákos tumortól, megszabadítson bennünket a pusztító betegségünktől, és erről is beszélünk ma, megszabadítson bennünket valamitől, ami tönkretenné az életünket. Sőt, ha már gyereknevelésnél tartok, akkor a Biblia azt mondja, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. És most nem a gyereknevelésről akarok beszélni, hanem rólunk. Isten gyerekei, gyermekei, hogy természet szerint bolondok vagyunk. Természet szerint nem ismerjük Istennek az útjait. Természet szerint konokok vagyunk, megvannak a saját elképzeléseink. És a nevelésnek az a része, hogy ezt a bolondságot elűzze tőlünk. És természetesen a fakanál az ott van a mikrohullámú sütő mellett ma is, most is valahol, Isten eszköztárába. De az első, hogy szól és tanít bennünket. És amikor nem figyelünk a tanításra, és nem hallgatunk a tanításra, és nem válaszolunk a tanításra, akkor idővel lehet, hogy lekerül a mikrohullámú sütő mellől a fakanál, és Isten más eszközöket is használ a lehető legjavunkra, hogy formáljon bennünket, és hogy elűzze a bolondságot a mi elménkből és a szívünkből. Oké? De ma este tanít bennünket. Ma este behoz, itt vagyunk a műtőbe, befeküdtünk, a műtős fiú már tolja is befele az ágyadat, ott van a zöld lepedővel leterítve, és Isten igéje élő és ható. És az első szintere az életnek, vagy lehetséges szintere az életnek, bár mind ezen a szintéren kezdtük, ez a világ. És ez azt jelenti, hogy valaki nincsen megtérve, nincsen újonnan születve. Fáraó az ő királya, és ez beszél a világ istenéről, és elveszett. Lehetséges, hogy jó ember, vagy jó embernek tartja magát. Lehetséges, hogy úgy gondolja, hogy nincsen sok bűne, csak kevés. Ez nem számít. Ő bűnös. Bűnös és menthetetlen Jézus Krisztus az egyedüli, aki meg tudja menteni. Az emberi jóság nem tudja megmenteni, az emberi próbálkozás nem tudja megmenteni. Jézus az egyedüli megváltó, az ő vére által tud megmenekülni. És ez az ember nem ismeri Istent, és nem is akarja Istent, de újonnan születhet, megismerheti Istent, és legtöbben, akik itt vagyunk ebben a teremben, jártunk ebbe a cipőbe, és tudjuk, hogy ez milyen. A másik szintere az életnek az a puszta. Izrael fiai a kivonuláskor a Egyiptomból, mikor kimentek, akkor ketté nyílt a Vörös-tenger, és száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren. És ez a megváltás jelképezi. És hihetetlen örömük volt. El tudjátok képzelni? Átmentek a Vörös-tengeren, az egyiptomi sereg, amely üldözte, az pedig benyelte a Vörös-tenger, és ők szabadok voltak. És ez jelenti azt, hogy megszabadultunk a bűnnek a büntetésétől, bűnbocsánatot nyertünk, új azonosságot kaptunk, nem a pokol felé tartunk, hanem a menny felé, és ez Istennek az ígérete számunkra. Nekünk adta a Szent Szelleme, nekünk adta az ő ígéreteit, és most egy új életünk van. És mikor ez megtörtént, 2 Mózes 14-ben, hogy átmentek Izrael fiai a Vörös-tengeren, akkor utána énekeltek Mirjam vezetésével, aki Mózesnek és Áronnak a testvére volt, 2 Mózes 15-ben, és ezt úgy hívják, hogy Mirjamnak a dala, és ez valahogy így szólt, el tudod olvasni, mert ott van ez a dal, de régen énekeltük ezt, így van, hogy van? Énekeljünk most az Úrnak, énekeljünk most az Úrnak, mert fenséges, győzedelmes, lovas tengerbe vetett. Ismered nincs ezt a dalt? Igen, ismered? Énekeljünk most, még egyszer énekel, mert olyan jó volt. Mert fenséges, győzedelmes, lovas tengerbe vetett. És hatalmas volt az örömük, és aztán a következő helyre jutottak, és ahogy elkezdtek menni, 3 napon keresztül nem volt vizük, és eljutottak egy tóhoz, aminek az volt a neve, hogy Mára, ami azt jelenti, hogy keserű, és megpróbálták inni a vizet, és keserű volt. Oké? Nézzük meg, ez 2 Mózes 15-ben van, mert ez beszél a második lehetséges szinteréről az életnek, 2 Mózes 15-ben a 22. verstől. Azt mondja, hogy ezután elindította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, 2 Mózes 15-22, Súr pusztája felé mentek. 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Majd eljutottak Márába, de nem ihatták a vizet Márába, mert keserű volt. Héberül a Mára az azt jelenti, hogy keserű. Ezért is nevezték Márának. És, 24. vers, zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, mit igyunk. Zúgolódni kezdtek. És ez a másik szintere az életnek. Ezt úgy hívjuk, hogy ez nem a világ, hanem ezt úgy hívjuk, hogy ez a testi, a hústesti hívő. A hívő, aki a régi természete szerint él, a régi természeteinek beidegződései szerint jár, szabad már a bűnének a büntetésétől, de nem szabad még a bűnének a hatalmától, és ez a hívő testi hívő. Ő testi. Nézd csak, ez azt jelenti, hogy Krisztus meghalt értem a Vörös-tenger, a győzelem a Jordánon keresztül azt jelenti, hogy én meghaltam Krisztussal. Okay? Tehát ez a hívő már megtapasztalta azt, hogy Krisztus meghalt értem, Isten szeret engem, Jézus elmosta a bűneimet, de azt még nem élte meg, hogy én is meghaltam a Krisztussal. Ez az örömhírnek a két oldala, az érmének a két oldala, amely nélkül nem teljes az örömhír. Mert az örömhír nem csak az, hogy a hívőért meghalt Jézus Krisztus, hanem az örömhírnek az is a része, hogy én is meghaltam. De a pusztában még nem így élek. A pusztában ezt még nem élem, hogy én meghaltam. Hanem a pusztában még meg vagyok váltva, de én élek. Én élek. Én élek. Én akarok élni. Én élek. Én élek minden erőforrásommal. Én élek minden célommal. Én élek minden próbálkozásommal együtt, az én próbálkozásaim, az én erőm, az én bölcsességem, az én hatalmam, az én sértettségem, az én bukásaim, az én múltam, az én félelmem, az én jóságom, az én próbálkozásom. Hívő vagyok, megmentett, a menny felé tartok, a Szent Szellem bennem él, de nem élek a Szent Szellemnek az erőforrásaival napról napra, nem élek Jézus Krisztus feltámadott életével napról napra. Nem ő éli az életét én bennem, hanem én élek. Én élek. Én élek. És ez az én, ez képzeljük úgy, hogy én. És ennek a hívőnek, most mondjuk azt, hogy nekünk, de ennek a hívőnek tanulnia kell valamit. És tanulnia kell azt, hogy ahhoz, hogy valójában megtapasztalhassa mindazt, amit kapott Jézus Krisztusba, ahhoz az énnek meg kell halni napról napra. Ahhoz halált kell tapasztalnom napról napra, és utána feltámadást fogok tapasztalni napról napra. De itt a pusztában vagyok. 40 éven keresztül. Én nem így gondolom. Én nem úgy látom. Én azt gondolom. Én már csak ilyen vagyok. Lehetnek ezek kifogások, lehetnek ezek bűnök, lehetnek ezek természeti erő, lehet ez mindaz, ahogy eddig éltem. Most már Isten gyermeke vagyok, de még mind a világ, nem a világból vagyok, mert megszabadított Isten a világból, de a világ még bennem van. És az életemnek a mozgató rugója az az én. És most szolgálok, figyelj erre, szolgálok, de igazából ez az én körbevevő mézes-mázos máz. A gyülekezetben vagyok, de én rólam szól az egész. Még mindig. Imádkozok, akarok valamit, de ez még mindig én. Ezt hívjuk a hústestnek, vagy testnek, vagy, és itt nem a fizikai testre gondolunk, hanem a bűn természetének, vagy a régi bűnös természetnek. És sokszor azt gondoljuk, hívők, hogy ezek mindazok a rossz dolgok, amik ott vannak az életünkben, vagy azok a rossz vágyak, amik ott vannak az életünkben. És ez igaz. Úgy szintén. De ezek nem csak a rossz dolgok, hanem azok a jó dolgok, amik az énből jönnek. Figyelj! Én egy megnyerő fickó vagyok. Nem feltétlen, csak most mondok valamit, jó? Nekem egy jó természetem van. Én kedves vagyok. Én egy olyan hívő vagyok, aki ilyen kapcsolati tudok lenni. Könnyen tudok kapcsolódni. Vagy én nehezen tudok kapcsolódni. És biztos, hogy így akarom élni az életem? Biztos-e, hogy ezekhez ragaszkodni akarok, és nem átadni ezt Istennek, és azt mondani, hogy én meghalok magamnak. Ez nem azt jelenti, hogy én lehet, hogy teljesen másfajta leszek, csak azt jelenti, hogy mikor meghalok, akkor Isten használni fog engem, és lehet, hogy megmaradnak azok a természeti képességeim, de már nem én rólam szól az egész, hanem Isten kezébe, Isten használja és átformál engem. Lehetek nagyon szolgálatkész, segítőkész, szeretetteljes. Tudunk emberileg szeretetteljesek lenni? Tudunk? Tudunk emberileg ilyen jó emberek lenni? És honnan tudom, hogy ez a testből van? Honnan tudom, hogy ez a énből vagy, fakad? Onnan, hogy amikor én jóságos vagyok Zsoltival, és kedves vagyok, és ő pedig hosszabb időn keresztül nem úgy ad nekem választ, akkor egy idő múlva nem vagyok kedves hozzá már. Így van, mert az én test, az énből fakadó, a hústestből fakadó jóságomnak határa van, korlátja van. A szeretetem nem feltétel nélküli. A szeretetemhez elvárások kötődnek. És megvannak az én elképzelésem, hogy milyennek kellene lenni Istennek, az embereknek, a házastársamnak, a gyülekezetnek, a testvéremnek, és ez az egész én rólam szól. Ott ülök a kis trónon, lógatom a lábamat, és azt gondolom, hogy az én fenekemből süt a nap, ugye én rólam szól az egész, és 3 napja nem volt vízük, és aztán zúgolódtak, és azt mondták, hogy Isten, a te terved nem jó. Miért? Mert én ezt úgy gondolom. Az egyik testvér mondta nekem, hogy ő természet szerint egy nagyon céltudatos ember. Természet szerint egy olyan ember, aki világéletébe kitűzött célokat, és tudod mit? Nem úgy, mint legtöbbünk. Ő el is érte. Ő el is érte. Kitűzött célokat, és el is érte. És mindig tudta, hogy mit akar. És soha nem engedte ki a kontrollt a kezeiből. Mindig ő kontrollálta az életét, és kontrollálni akarta az életét. És aztán megtért. És hogy élt? Ugyanígy, hívőként. Kitűzte a célokat, megcsinálta, kontrollálta, kezében tartotta. Addig a pontig, amíg Isten meg nem engedte, hogy falnak menjen. Paf! Nem kis fájdalom. Nem kis fejbetörés. És most gyakorolja azt, ahogy egy közösségben van, ahogy szolgál, ahogy vezet egy szolgálatot, mert vezet egy szolgálatot, ahogy emberekhez viszonyul, hogy azt az ént, ami egy domináns én, ez a hústest. Lehet, hogy jól néz ki, de ez a hústest. Semmi köze Jézushoz. Ez a mi szagunk, ami nem kedves Istennek. Ez a mi emberi képességünk, emberi próbálkozásunk, személyiségünk. És tanulja magát napról napra félretenni. A régi természetét, az ó embert halálra adni. Lehet, hogy ő kérdezek valamit egy csapatba, és lehet, hogy ő lenne az első, aki mindig mindent megmond és megold. Most nem. Mert tanulja azt, hogy a bővölködő élet a halál által van. A feltámadási élet az a halál által van. De Izrael a pusztában ezt nem így élt. A mi Ádámunk, a mi bűnös természetünk nem tud egy győztes életbe járni. Csak a pusztába. És hogyha az én nem hal meg, ha nincs a kereszt. A kereszt az az, hogy halottnak számítom a régi természetemet. Halottnak számítom az én életemet, ami belőlem fakad. Akkor nincsen a feltámadási élet. Oké? Úgyhogy a harmadik, az pedig az ígéret földje. Vagy a feltámadási élet. Ez azt jelenti, hogy átmegyünk a Jordánon, hogy az örömhír nem csak az, hogy Jézus meghalt értem, nem csak az, hogy egy új azonosságom van, el vagyok fogadva Isten szemébe, hanem az is, hogy én meghaltam. Én meghaltam. Élek, pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nézzük meg ezt, Galácia 2:20, ismeritek? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Krisztus él bennem. Figyelj! Legtöbb nyavajánkra, legtöbb problémánkra ez a megoldás. Többé nem én élek. Többé nem én, hanem él a Krisztus bennem. És éli az ő életét, feltámadás életét bennem. Úgyhogy befejezésként, vagy landolásként, csak így egy picit beszéljünk a pusztai életnek a néhány ismertető jeléről. Oké? A pusztai élet a pusztában 40 éven keresztül, tudod, milyen ismertető jelei vannak a testi hívőnek, a pusztai hívőnek, az én élet uralmának. Egy-egy ismertető jele. Az egyik az az, hogy sokszor nem tetszik Isten terve. Sokszor nem tetszik Isten terve. Nem tetszik. Nincs az innyemre. Isten nem úgy táncol, ahogy én sípolok. Isten, van egy kis panaszom. Nem magamra, Istenre. Isten nem úgy cselekszik, ahogy szeretném. Ez volt a baja Izrael fiainak. Azt mondták, hogy miért nincs víz? Szeretnénk vizet. Máskor szeretnénk kaját, kaptak mannát. Egy idő múlva azt mondták, mi ez a kaja? Azt mondja a Biblia, hogy megutálták a hitvány eledelt. Megvetették Isten gondoskodását. Isten adott nekik fürjeket azért, hogy legyen egy kis husi is. De egy idő múlva ez sem jó. Semmi nem jó. Isten nem úgy vezet minket, ahogy nekünk jó lenne. Zugolódunk. És ez azért van, mert megvannak a koncepcióim, az elképzelésem és az elvárásom, hogy kéne kinézni az életemnek. És Isten, ha te jót akarsz magadnak, az én életemet úgy fogod alakítani, hogy azok megfeleljenek Csaba királyfinak. Így van? Már most magamról beszélek. Te meg nevezd el magad, ahogy szeretnéd. Tudod? Csaba királyfinak. Csaba királyfi azt szeretné, hogy az ő élete így alakuljon. És Isten nem megy bele ebbe a játékba. Mert Isten meg akar minket menteni. Már megmentett mitől? A hívőt. A bűn büntetésétől. A haláltól. a kárhozattól. Megmentett bennünket a múltunktól. Megmentett bennünket az elveszettségtől, a pokoltól. De megmentett bennünket. De most meg akar minket menteni önmagunktól. 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 Önmagadtól. A elhízott, túlhúhízott éntől. Vagy a icipici kis fifikás éntől. Teljesen mindegy. A bűnös természettől. Ami a pusztában tart. Ami miatt igazából a jövő év is ugyanolyan, mint ez az év. És 5 év múlva is ugyanaz. És 15 év múlva is ugyanaz. Ugyanazok a problémák, győzelmek nélkül. Ugyanazok a hangulatingadozások, ugyanazok a berögződtségek, ugyanazok a sértettségek, ugyanazok az elvárások, ugyanazok a kritikák, csak nem jó, nem jó. Pusztalakókká lettünk, mikor az én uralkodik rajtunk. És Isten meg akar menteni ettől. És az egyik mód, ahogy megment bennünket, hogy nem engedi, hogy az élet úgy alakuljon, hogy mi szeretnénk. És ez az ő kedvessége felénk. Akiknek vannak gyerekeitek, tudjátok jól? Isten, ments, hogy úgy alakuljon a kis Lida királylánynak, Maja király kisasszonynak az élete, ahogy ők szeretnék, mindenben úgy alakuljon. Isten, ments! Milyen felfuvalkodott, beképzelt, öntelt életük is lehetne. Milyen egészséges, mikor találkozunk olyan dolgokkal, amelyek kellemetlenek, fájdalmasak, kihívással telik. És kellemetlen, de szabadít. Mikor ott van az alázat, ott van az én halála. És ez egy döntés Istennel. Az 1500-as évek elejéig az apák a gyerekük vállára tették a kezüket. Felnéztek a csillagos égre. Éjszaka, és azt mondták, nézd, fiam, nézd, lányom. Itt mindenki körülöttünk forog. Látod azokat a csillagokat? Látod azokat a bolygókat? Mind forognak körülöttünk. Ha lerajzolhatnám a naprendszert, akkor vagy a világegyetemet, akkor úgy rajzolnánk, hogy középre tesszük a földet, és minden a körül forog. És aztán jött egy őrült, Kopernikusz, aki azt mondta, elnézést. Mi van, ha nem a Föld van a világegyetem középpontjában? Mi van, ha nem a Föld van a naprendszer középpontjában? Mi van, ha nem a Föld áll szilárdan, és minden tőlünk függ, és minden körülöttünk forog, és minden rólunk szól? Mi van, ha nem így van? Mi van, ha a nap van a naprendszer középpontjában, és mi forgunk körülötte? És mi vagyunk 23,5 fokba megdőlve, és mi forgunk a tengelyünk körül, és a nap körül. És mit csináltak az ilyenekkel? Utálták. Utálták azokat az embereket, és aztán jött Galilei. Így van? Utálták azokat az embereket, akik azt mondták, hogy lehet, hogy nem te vagy a világ középpontja. És ezt csinálja Isten. Azt mondja nekünk, földlakóknak, nézzük meg a világegyetemet, és középre szúrja a gombostűt, és azt mondja, az én fiam Jézus Krisztus van a világegyetem középpontjában. Ő van a teremtett világ középpontjában. Minden ő körülötte forog. Minden ő tőle van, Minden ő ránézve, minden ő általa van, és minden ő ránézve van, övé minden dicsőség mindörökké. Kolossé 1.16. Minden ő benne teremtetett, minden ő általa teremtetett, és minden ő érte van minden. És az övé minden dicsőség. És Ézsaiás 42.8-ban, Isten nem osztja meg a dicsőségét senkivel. Isten nem azt mondja, hogy hát Ráhel, hát Zoli, hát Misi, vagy kezdjem magammal, hát Csaba. Tudod, az az igazság, úgy döntöttem, hogy megosztom a dicsőségemet veled. Te is, tudod, osztozz az én dicsőségemben. Isten nem osztja meg. Istené. És amikor az életünkben itt van ez az elképzelés, hogy minden köröttem kell ilyen forogni, akkor nagyon hamar nem tetszik Istennek a terve. És tudod, nem tudok sok megoldást erre. Tehát nem tudok sok megoldást. Lehetünk dühösek Istenre, kritizálhatjuk őt, zúgolódhatunk Isten terve ellen, de nem lesz jobb. Isten nem fogja azt mondani, hogy ó, atya, nem az atya mondja, fiú, Szent Szellem, gyertek, baj van. Kit mondjak? Illinek, csak Illit mondom, jó? Illinek nem nagyon tetszik a terv, az örökké való bölcsesség. Indítsuk úgy, ahogy ő szeretné. Csináljuk úgy. Nem. Nem. Egyetlen egy megoldás van rá. Tudod mi? Halál. A büszke természetemre. Halál az felfúvalkodott énemre. Halál az egómra. Azt mondod, hogy? És most nem megyünk bele ebbe, még fogjuk folytatni. Ha Isten adja. De mikor valaki bemerítkezik, akkor mit mondunk? Ez a bemerítkezés legalább két dolgot jelent, többet. De mikor alá megy a víznek, az azt jelenti, hogy ez a hívő érti, hogy Jézus Krisztus meghalt érte és feltámadt érte. De mikor alá megy a víznek, akkor ez azt jelenti, hogy a hívő azt is mondja ezzel, hogy én meghaltam és feltámadtam, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És most mibe visz minket Isten? Az, hogy a különböző élethelyzetekben napról napra ezt alkalmazzuk azt az igazságot, ami már megtörtént. Hogy mi meghaltunk már a régi természetünknek, és él bennünk Jézus Krisztus, és élek többé nem én. Oké. Egy másik ilyen pusztai életnek ismertető jele az az, hogy kritikusak vagyunk Istennel. Tudom, hogy hasonlít a másikra, ezért rövid leszek ezzel kapcsolatosan. Kritikusak vagyunk Istennel. Nézzük meg, 2 Mózes 15-ből olvastunk, 16-ból csak olvassuk, tehát zúgolódtak, és 16, második, harmadik verse. Tovább mennek, megitták a vizet, mert már át aztán édes vízé tette Isten. Izrael félnek az egész gyülekezete utána, ahogy tovább mentek, ismét zúgolódott Mózes és Áron ellen a pusztában. Azt mondták nekik Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel, hát azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész sokaságot éhséggel öljétek meg. Wow. Bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, ott a húsos fazék mellett, mikor tömtük befele a húsit, meg ettük a kenyeret, vagy bár csak úgy meghaltunk volna, az olyan jó volt. De itt a pusztába, és zugolódtak, kritikusak voltak Isten, Isten gondoskodásával. Figyelj erre, egy olyan korszellemet élünk, figyelj erre, amikor a világunkban egy olyan korszellemet élünk, amikor Isten ül rengetegszer a vádlottak padján. Az emberek azt mondják, ha Isten szerető, miért történik ez? Ha Isten szerető, miért történik az? A régebbi időkben, amikor a kor szellemben volt egy Isten félelem, megértették az emberek, hogy Isten az életnek és a halálnak az ura. Megértették azt, hogy Isten egyeduralkodó. És csodálták, mikor azt hallották, hogy Isten szeret bennünket, és elámultak azon, és örvendeztek azon. Manapság ott tartunk, hogy az Isten szeret engem, annak azt kell jelenteni, hogy minden úgy történik, ahogy én szeretném. És amikor nem úgy történik, ahogy én szeretném, akkor azt mondom, hogy hát akkor Isten biztos nem szeret engem. És Isten ül a vádlottak padján, mi pedig ott ülünk a bírói székbe. És a kis 2000 köpcentis, kis véges kis agyunkkal, kis miniatűr kis porszemekként, azt mondjuk a világ mindenség teremtőjének, fenntartójának. Tudod, aki eljött értünk, meghalt értünk, a bűneinket hordozta, és feltámadt értünk, és vár bennünket a mennybe. Hogy Isten, tudod, csalódtam benned, és kritikusak vagyunk, vagy megvetjük az ő gondoskodását. Ott ül a vádlottak padján, olyan, mint hogyha Isten lenne a szolgánk, és telve vagyunk magunkkal. Olyan jó ettől szabadnak lenni. Olyan jó megengedni Istennek, hogy ő legyen Isten. Olyan jó feladni a kis trónszékünket, nem? Csináltad már? Tudom, hogy csináltad. Neked is olyan jó érzés, mint nekem? Leszállni a kis trónszékünkről, tudod? Nem, hogy is tudom ezt mutatni, tudod? Leszállunk a kis trónszékünkről, tudod? És lemegyünk onnan, hogy Isten legyen Isten. És megnyugodni az ő szeretetébe. És nincsenek elvárásaim, nincsenek elképzeléseim, nincsenek, neki nem kell semmit. Én csak hálás vagyok, hogy ő szeret engem. Hagy legyen ő Isten, hagy legyek én ember. És ez nyugalom. Csöndben vagyok. Ez nyugalom. A hústest azonban zugolódik. Kritikus Istennel. És nem csak az én hústestem, a tied is. És lehet, hogy most nem, azt mondod, ugyan már miről van itt szó. De lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva. Mert a hústestünknek az a természete, hogy nem változik soha. Nem lehet megreformálni. Figyelj, a régi bűnös természetünket nem lehet meggyógyítani. Tehetsz rá tapaszt, adhatsz neki tablettát, igazából sok mindent csinálhatsz vele. De nem fog megváltozni. A hústestünk ugyanolyan lesz 5 év múlva, 10 év múlva, halálunkig. Ugyanolyan. És tudod, hogy mi a megoldás rá? Nem az a megoldás rá, hogy azt mondjuk, hogy jaj, hát igen. Hanem az a megoldás rá, hogy azt mondjuk, hogy ennek halál. A hústestünk megrabol bennünket, hogy élvezzük Isten tervét az életünkre. Elengedhetjük a gyeplőt, elengedhetjük a kormányt, elengedhetjük azt, hogy a kormány mögött ülünk, és csak bízhatunk Istenbe. Nincs nagyobb dolog, mikor azt mondom, Istenem, én bízok benned. Nincs nagyobb dolog, mikor azt mondja Eszter, ha meghalok, hát meghalok. Tudod, én bízok benned. Vagy azt hiszem, jó mondta, ha megöl is, bízok benne. Csak bízok benne. Azért, mert ő végtelenül megbízható. Ő már bizonyított. Oké, fejezzük be. A harmadik ilyen puszta ismertetőjel az az, hogy problémám van az emberekkel gyakran. Oké? Problémám van az emberekkel. Kritikus vagyok akár velük. Hogyha gyakran meggyűlik a bajod emberekkel, problémád van emberekkel. Gyakran úgy érzed, hogy sértett fél vagy. Gyakran úgy érzed, hogy emberek nem úgy bánnak veled, ahogy te azt megérdemelnéd. Gyakran úgy érzed, hogy embereknek másoknak kéne lenni veled. Érted? Te, vagy mondjuk az én velem. Én, amit megérdemelnék, én, ami nekem jár, én, nem tisztelnek engem eléggé, nem szeretnek engem eléggé, nem jönnek oda hozzám, túl sokan oda jönnek hozzám. Tudod, túl sokan megkérdezik, hogy hogy vagyok. Túl kevesen kérdezik meg, hogy hogy vagyok. Mikor megkérdezik, hogy hogy vagyok, nem úgy kérdezik meg, hogy hogy vagyok, ahogy én szeretném meg, hogy megkérdezik, hogy hogy vagyok. Oké, okay. Mit lehet erre mondani? Tudod, mit lehet erre mondani? Jó, rendben, akkor mind meg fogunk változni, és lábújhegyen fogunk lépkedni körülötted, és körbe fogunk, tudod, ugrálni téged, és minden úgy lesz, ahogy te szeretnéd, csak hogy jól érezd magad. Ember, nőj már fel! Nőj már fel! Ez a hústes! Nekem is van ilyen! Neked is van ilyen! Mindannyiunknak van ilyen! Csak mi nem akarunk ebben élni, mert ez nem visz sehova. A test gondolata halál. Róma 8-at írt fel, majd a következő alkalmakon megnézzük. Róma 8-at. A testnek a gondolata halál. A szellemnek a gondolata élet és békesség. A hústestemnek az indulata, a gondolata és az eredménye. Ez csak halál. Halál a saját lelkemnek, halál a szellemi életemnek, halál a kapcsolataimnak, halál a házasságomnak, halál a testvérekkel való kapcsolatomnak, a gyülekezet életemnek. Halál, halál, halál. A hústest az halál. Tanítjuk ezt, hogy van három ellenségünk. Az egyik Sátán, a másik a világrendszer, a harmadik pedig bennem van, az én régi természetem, az én bűnös, bukott szívem. És az ellenség, most fel kell ismernem. Nem az, hogy így van, hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre. Most nem politika, ez 90-es évek eleje, így van. Listen to your heart, így van, a Roxette-nek a dalaj. Hallgass a szívedre. Tudod, nem. Hallgass Jézusra. Hallgass arra, hogy mit mond Isten igéje. Hát én úgy érzem, Isten arra vezet. Tényleg? Mi lenne, ha ellenőriznéd az igébe? Tanulmányoznád? Tanítottunk már erről, hogy hogyan vezet bennünket Isten? Nem egyféle módon, hanem különböző zöld lámpákon kell, hogy átmenjen, amíg tudom, hogy Isten akarata. Mert a szívem megvezet engem. És a szívemben Isten akaratát a saját kis kényem, kedvem szerint csűröm, míg megfelel nekem. Sokszor így van a tanácsadásban. Nem sokszor. Néha így van a tanácsadásban. Nem sokszor. Néha van így a tanácsadásban, hogy valaki oda jön a tanácsadóhoz. A vezető, az előjáró, a pásztorhoz azt mondja, hogy pásztorról lenne, tudod, ez meg ez a kérdés. De ő már tudja, mit szeretne. Ő már eldöntötte, mit szeretne. Ő már csak szeretné azt hallani, hogy zöld lámpa legyen neki adva, amit ő eldöntött. És hogyha nem találja meg az egyik tanácsadónál, megy a másik tanácsadóhoz. Hogy sem azt, hogy megy a harmadikhoz, míg az ötödiknél azt hallja, amit szeretne hallani, és azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy be. Ezt senki nem hiszi el, ez a hústest. Ez semmi, ez egy önmagunkról szóló keresztény élet, megvan a mi tervünk, elkezdődünk, mi hogy akarjuk élni az életünket, és aztán Istent vagy rákenjük meg, rátesszük. Mint egy matrica, úgy fog lehullni az egész. Nem, hanem halál a régi életemnek, halál az én életemnek, halál az én akaratomnak. Máté 16-ban azt mondja, ha csak valaki, 23. vers, ha csak valaki Jézus azt mondja, én utánam akar jönni, akkor vegye fel, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ó, nem, én nem akarom megtagadni magam, én nem akarom felvenni a keresztet. De tudod mit? Ez nem kinkeserves dolog, ez nem haldoklás, felvenni a keresztet, ez halál. Különböző dolog. A haldoklás, a szenvedés, a halál, a szabadulás. Szabadulás az én élettől, szabadulás az egószorításától, szabadulás a saját koncepciómtól, szabadulás az elvárásaimmal Isten felé, mások felé, a gyülekezet felé, emberek felé, vezetők felé, házastársam felé. Megszabadulok ezektől, és halál, halál. És tudod, hogy mi van, amikor halálba adjuk a régi életünket, halál, úgy döntünk, hogy meghalunk magunknak, utána jön az élet. Mindig jön az élet. De az már nem az én életem, az már nem az én akaratom, az már nem az én erőm, az már nem az én energiám, hanem Jézus Krisztusnak az élet, az ő öröme, az ő szeretete, az ő szabadsága. Teljesen más. Az egy élet, amely egy győztes élet. Úgyhogy figyelj, ebbe benne vagyunk mind. Itt vagyunk. Nem tudom, hogy hányan tudjátok-e. Nem tudom, hogy volt a dátum, de a Plútót lefokozták. Oké? Okay? A Plútót, tudjátok, a kisbolygó, a bolygócska, az utolsó bolygó, a legszélső bolygó. És aztán összegyűlt a tudományos elitnek a tagjai. És hoztak egy döntést. Figyelj, hoztak egy döntést, hogy a Plutó nem lehet igazán bolygónak nevezni. A Plutó nem bolygó. Nem bolygó. Nem felel meg a kritériumoknak. És a Plutónak nagyon rossz napja volt. A Plutónak nagyon rossz hete volt. Írtak róla az újságok. A nagy okosok összeültek, és elmondták, hogy nem bolygó. És Plutó vérig volt sértve. De elmondom neked, nem tudom hány éve volt, 8 éve. Mondok valamit, 8 éve. Plutó azóta is vérig van sértve. Plutó 40 évig fog a pusztában vándorolni. Értitek? Mert az ő önértékelésébe belegázoltak. Mert nem adták meg neki azt a tiszteletet, hogy megérdemelt. És azt mondjuk, Plutó, nőj fel! Plutó, nem körülötted forog a világegyetem. Plutó, minden dicsőség Isten és Jézus Krisztusé. Csatlakozz be, Plutó, neked is megvan a helyed, neked is megvan a része, te is Istennek a teremtménye vagy. Te is arra lettél teremtve, hogy tükrözd az ő dicsőségét. Nincs itt semmi tragédia az ég világon. Nincs itt semmi tragédia. Csak foglald el a részed Krisztus testébe, foglald el a helyed a gyülekezetbe, foglald el a helyed Isten tervébe. Nagyszerű helyed van. Lehet, hogy nem pont az, amit te gondoltál, lehet, hogy nem pont úgy alakul, de az még jobb is ennél. Mert Isten által adott helyünk van. És olyan nagyszerű, hogy elfoglalhatjuk ezt. Olyan nagyszerű, hogy lejöhetünk a kis trónról, a kis sértettségünkből. Tudod, nem lehet mit csinálni. Mikor valaki meg van sértődve, mikor valaki ezt emészgeti és forgatgatja, és baj van veled is, meg veled is, meg veled is, meg ővel is, de nem, ők rendben vannak, ők rendben vannak. Tudod, miért vannak ők rendben? Azért vannak, nem rólatok van szó, hogy tudom, hogy ne, hogy félrejtsek. Tudod, miért van ő rendben? Azért van rendben, mert ő azt mondta, amit én hallani akarok. Érted? Már megint rólam szól. A francos krumplit, vagy hogy szoktad mondani? Így van? Dehogy! Ez már megint rólad szól. Ez nem szabadság, ez kötelék. Ez halál. Miben más ez, mint ez? Miben más ez, mint ez? Semmiben, csak annyiban, ami nyilván nagy különbség, nagyon nagy különbség, meg vannak bocsánatva a bűneink, új azonosságunk van, Istennek a gyermekei vagyunk. De itt és most, a hétfőnben, keddenben, szerdánban, csütörtökönben ez más, dehogy más. Ugyanolyan. Ugyanaz. Nem győzelem. Szívás. Nem azért, amik történnek velem, hanem azért, mert az én bitorolja a trónt. És a testnek a gondolata halál. A szellemnek a gondolata pedig élet és békesség. Úgyhogy Plutó, üdv a klubban. Plutó, nem rólunk szól az élet. Nem rólunk. Mikor problémám van az emberekkel, azért van problémám az emberekkel. Sokszor, gyakran problémám van az emberekkel. Mert annyira rólam szól minden, és mindenkinek lábújhegyen kell körülöttem járnia. Oké, úgyhogy befejezésként nem értem, a negyedik nem értem. Pusztai gondolkodás, hiszen nem értem. A szellemi tekintét. Oké? Okay? Nézzük csak meg itt a 16, 2 Mózes 16-ban azt a második, harmadik verset, amit zúgolódtak Izraelnek a fiai. Azt mondja, hogy Mózes ellen. Azt mondták nekik Izrael fiai, hogy bár meghaltunk volna, másik versben. És zúgolódtak, Izrael fiának egész gyülekezet zúgolódott Mózes és Áron ellen a pusztába. Rájuk kenték a balhét. Mózes, Áron, micsoda ostoba ötlet, hogy kihozatok minket Egyiptomból, a rabszolgasságból. Micsoda ostoba ötlet. És tudod, a hústestünk nem érti a szellemi tekintét. Nem érti a szellemi tekintét a gyülekezetben sem. A hústestünk nem érti. Sőt, most ezt így mond, hogy kimondtam ezt a szót, hogy szellemi tekintély. Azt mondod magadba, lehet. Lehet, hogy valaki azt mondja magába. De jó, hogy ez a halálom. Már megint erről van szó. ez a halálom. Így van a halálod. Ez csak nagyszerű. Örülünk neki. Csak azért, mert a test független, a hústest független akar lenni. A hústest független akar lenni. A hústest nem akar alávetetlen, nem akar alávetni magát Istennek, és nem akar alávetni magát embereknek, akiket Isten tekintében helyezett. És tudod mit? Aztán ott van a következő trükk, hogy azt mondom, hogy én alávettem magam Istennek, de embereknek nem vettem alá magam. Istennek igen, de embereknek nem. Tudod mi ez? Ez rejtett büszkeség. Ez nagyon könnyű. János apostol máshogy fogalmazott. Istent szeretem, de a testvéreket nem. Istennek alávettem magam, de szellemi tekintélynek nem vettem alá magam. Figyelj, olyan nagyszerű dolog, hogy mit mondhatunk? Felismerhetjük magunkban, és azt mondhatjuk, hogy halál. Nem tudunk mit csinálni. A hústestre nincsen gyógyír. Csak egy. A halál. A régi természetünkre nincsen sebb tapasz. Csak az, hogy halál. És Uram, én halálnak adom. Uram, köszönöm, hogy meghaltam veled. Köszönöm, hogy élek többé nem én, hanem élt bennem a Krisztus. Gyere rá, csak kérlek, kicsit zongorázva, hogy befejezzük. Halkan, hogy hajtsuk meg a fejünket. És csak meghajtjuk a fejünket. Itt vagyunk Istennek a műtő termébe, és ő szólt hozzánk különböző módon. És ő azt mondja nekünk ma este, azt mondja neked, hogy elnézést, elnézést, mondhatok valamit? Az élet nem rólad szól. Elnézést, mondhatok valamit? A bolygók, az élet részletei, és Isten a világ mindenség teremtője nem körülötted kering. Gyere, foglald el a helyet. Gyere, engedd ki a kezedből a kontrollt. Gyere, hajj meg, és vár rád az élet, a bővölködő élet, az ígéret földje. De azt mondom, igen, Uram, de megsértettek, lefokoztak, úgy bántak velem, ahogy nem kellett volna. Ezt mondták, így néztek rám, szúró szemmel néztek rám, vagy nem úgy csinálják, ahogy én szeretném. És Isten azt mondja, na és, ez ne bántson téged, ez ne zavarjon téged, de bánt engem. Amíg ez meg nem változik, addig ez bánt engem. Legalább kérjenek bocsánatot, legalább hozzák helyre. És Isten azt mondja, tudtad, hogy jogod van arra, hogy ezt a hangos kis felfúvalkodott ént a kereszthez vitt? És ott egyetérts Istennel, aki már megfeszítette, és azt mondott, hogy én meghaltam ennek az énnek, és élek Jézus Krisztusnak. Tudtad, hogy nem kell ezeket a hangokat benyelned? Tudtad, hogy nem kell ennek engedelmeskedned? Tudtad, hogy ez csak halál? Felismerheted? És azt mondjuk, Urunk, hogy igen, köszönjük. Köszönjük, hogy tanítasz minket. Köszönjük, hogy az életnek az útjára vezetsz minket. És be akarjuk fogadni a műtétet. Be akarjuk fogadni a szikét. Be akarjuk fogadni az, hogy kivágod belőlünk ezt a halálos részt. Urunk, Krisztussal együtt megfeszítettünk. Élünk többé nem mi. Nem mi, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Köszönjük neked. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy amen, amen, amen. Menjünk el így, gyere fel, mi énekeljétek el még egyszer ezt a dalt nekünk. Menjünk el úgy, hogy élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Hogy mész hazafele, nem én, hanem te, Úr Jézus, te, Úr Jézus. Nem én körülöttem forog, hanem te körülötted forog. Kiengedem a kezemből, átadom. Uram, nem én ülök a trónon, te ülsz a trónon, és köszönöm, hogy a gyermeked lehetek. És köszönöm, hogy halott lehetek a zsarnoknak, a hústest zsarnokságának, és él bennem a Krisztus. Amen? Amen. Oké. Okay. Azt a dalt, amit énekeltetek, lányok, azt a szélt, az csak fantasztikus.
Hogy terveben használd szolgádat, Uram.
hányan élveztük ezt az alkalmat. Hányótoknak fájt, hogy lássam. Ez jó, ez, szeretjük azt, így van, fáj, ja, Isten munkálkodik. Lehet, hogy azt mondod, fú, biztos valaki mondta a pásztornak, beszélt rólam a pásztornak, azért prédikálta ezt az üzenetet. Várjál, nem te vagy a világegyetem középpontjában. Várjál, ennyire azért nem, fontos vagy, de ennyire nem, hogy 60 embernek prédikáljak valamit, amit csak neked elmondhatok. Ez mindannyiunknak szólt. Ez mindannyiunknak. Amen. Amen. Oké, Isten áldjon bennünket. Lesznek szendvicsek, maradjunk közösségre, szeressük egymást. Isten áldjon bennünket. Sziasztok.